Let me check out there. Egy szívnek nagy fájdalma volt. Egy szív engem nagyon szeretett, egy szív értem megrepett. A szívben az irgalom élt, a szív szerette a szegényt. A szívben nem volt semmi volt, a szív Jézusom szíve volt.
A béke szeretnék lenni. Barta Sándor verse. A béke szeretnék lenni. A nagybetűs béke. Ami szíveket jár át, hegyeket mozgat, és életeket ment. A béke szeretnék lenni. Létjogosult igazi béke. Nem áltatás, nem ékes szólás, csak béke és nyugalom. Nyugalom, mely éltet, értelmet ad, és tovább vezet. Nyugalom, mely a szívemen dorombol, lelkemben költözik, és ott vonul. Nyugalom, melyel vígan járhatok, nem agódhatok, nem síránkozhatok, nem zúgolódhatok, csak nyugodhatok. Örülhetek, köszönhetek, hálás lehetek, és nem félhetek. Csak így élhetek. Csak így szerethetek, csak így lehet hitem, reményem, életem, csak így járhatok te veled, Istenem. Csak így kereshetem a fényt, mely utat világít, mely hozzád irányít és téged mutat. Ó, mutasd az utat! Mutasd és nyújtsd a karodat, a jobbodat, erős, hatalmas, átszegzett karodat, hadd fogózzam belé, hadd kapaszkodjam belé, és el ne engedjelek, meg ne tagadjalak, el ne hagyjalak. Soha, soha, soha. Mert te, csak te vagy egyedül Istenem, aki békét adsz, akinél nyugalmamat meglelem. És én ezt a békét keresem.
Az Úr Jézus Krisztus nevében nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, ezen az ünnepélyes alkalmon. Valahol minden úrvacsorával úgy vagyunk, és minden úrvacsorai alkalom egy ünnepélyes alkalom, egy olyan alkalom, amikor mi is felvesszük a legszebb ruhánkat. Ilyenkor szoktam én is felvenni ezt a nyakkendőt, ami itt van az egyháznak a logója. Valahol ez egy különleges alkalom. Ezzel is ezt szeretném jelezni. Ezen az úrvacsorai alkalmon én szeretném azt, ha azzal foglalkoznánk, hogy mi igazából az úrvacsorának a jelentősége, mi az úrvacsorának a célja, és hogyan készüljünk egy-egy ilyen alkalomra. Pál apostolnak a korintusi első levél 11. fejezet 23. versétől a 25. verséig olvastam Istennek az igéjét, amit úgy is szoktunk hívni, hogy az úrvacsorának a szereztetési igéje. Így írja Pál apostol a korintusi első levél 11. fejezet 23. versétől. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, minek utána vacsorált, és ezt mondta. E poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Az elmúlt hétvégén húsvét volt, és Azon a szombaton is az egyik gyülekezetben úrvacsorát osztottam. És úrvacsora előtt odajött hozzám az egyik testvérnő, aki nem régen keresztelkedett még. És kicsit úgy félve megkérdezte tőlem azt, hogy mi adventisták megünnepeljük a húsvétot? Mi adventisták hogyan viszonyulunk a húsvéthoz? Valahol ott volt benne az a félelem, hogy hallott arról, hogy mi nem ünnepeljük meg a karácsonyt, Jézus nem karácsonykor született, valahol ott van bennünk egy ilyen kettős érzés, hogy mi is van a karácsonnyal, és ezért kérdezte azt, hogy most hogyan viszonyulunk mi a húsvéthoz. És a következőket mondtam neki, hogy mi nagyon szeretjük a húsvétot. Éppen ezért nem is csak egyszer ünnepeljük egy évben, hanem négyszer is megünnepeljük, hisz minden úrvacsora Jézus Krisztus halálára, Jézus Krisztus feltámadására emlékeztet bennünket. És különösen ilyenkor húsvét környékén valahol még inkább, még jelentőségteljesebb egy-egy ilyen úrvacsora. Én szeretném azt, ha ezen a délelőttön egy kicsit még jobban megértenénk azt, hogy mi a húsvétnak, vagy mi az úrvacsorának a jelentősége, a haszna. Miért szükséges egyáltalán nekünk úrvacsoráznunk? Szükséges-e egyáltalán magunkhoz vennünk ezeket a szent jegyeket? Ki úrvacsorázhat? Mikor kell úrvacsoráznunk? Milyen gyakran kell úrvacsoráznunk? Vajon hogyan lehet helyesen gyakorolni ezeket a szent cselekményeket? Én szeretném azt, hogyha Isten szent lelkét segítségül hívnánk, és ezekre a kérdésekre, ezen a délelőttön, mielőtt megmossuk egymás lábát, mielőtt magunkhoz vesszük ezeket a szent jegyeket, valahol nagyon gyakorlati választ találnánk az ígéből ezekre a kérdésekre. Mert ezek nagyon gyakorlati kérdések. Azonban ahhoz, hogy megtaláljuk ezeket a gyakorlati válaszokat, értenünk kell, hogy mi az úrvacsorának a Jézustól rendelt célja. Mert ha ezt megértjük, ha mi a célt megértjük, akkor azt is meg fogjuk érteni, hogy mi a haszna az úrvacsorának. Miért fontos magunkhoz vennünk negyedévről negyedévre ezeket a jegyeket. Mi tehát az úrvacsorának a jelentősége? Mi a célja? És mi a haszna? Jézus Krisztus péntek előestéjén, vagyis a kereszthalála előtti este együtt vacsorázott a tanítványaival. Amikor a vacsora véget ért, egy különös, ünnepélyes alkalomra került sor. Mit tett Jézus? Vette a kenyeret, fogta, és megtörte azt, és adta a tanítványoknak. Ezek a tanítványok nem értették, hogy mit tesz Jézus. Nem értették, hogy mit csinál Jézus. Mit akar most Jézus bemutatni nekik? Ez nem tartozott a szokásos páska liturgiához. És Jézus, mikor odaadta a kenyeret a tanítványoknak, azt mondta, hogy vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretek. Miért mondja ezt Jézus? Gondoljunk csak bele a tanítványok helyzetébe. Ezt sem értették. Ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. És utána még jött egy parancs is. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És ugyanígy. Jézus vette a kelyhet is, ami a páska vacsorának egy fontos kelléke volt, és azt mondta, hogy igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatott bűnöknek bocsánatára. Ezt sem értették. És jött a parancs, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. És amióta Jézus ezt végezte, azóta negyedévről negyedévre, akik hiszünk Jézus Krisztusban, mi is ezt cselekedjük. Pontosan úgy, ahogyan ő mondta, egy falat kovásztalan kenyeret, és a poharat magunkhoz vesszük. És közben, úgy, ahogy Pál apostol írja a szereztetési igében, hogy mi is az Úrnak halálát hirdetjük. Vagyis mi is emlékeztetjük, ezzel a cselekménnyel emlékeztetjük saját magunkat, és emlékeztetjük egymást is arra, hogy mi történt ott a Golgotán. Hogy Jézus Krisztus halálának mi volt az értelme, miért halt ő meg? Ez lehet nekünk a mi üdvösségünk. Emlékeztetjük egymást arra, hogy mit végzett, mit tett Jézus mi érettünk. Ilyenkor emlékezünk mi is, és emlékeztetjük egymást arra, hogy Jézus Krisztus volt az, aki bűnt soha nem követett el. De ez a Jézus Krisztus magára vette a mi bűneinket, és Jézus Krisztusnak a keresztfalála lehetővé tette azt, hogy mi visszataláljunk ő hozzá, hogy legyen megoldása a bűnkérdésnek, hogy ne kelljen nekünk rossz lelki ismerettel végigélni a mi életünket, hogy lehetségessé váljék az, hogy bármilyen bűnünkre bocsánatot kapjunk a kegyelmes Istenünktől, és hogy Isten egyáltalán kegyelmes Istenünk lehessen, és nem igazságosan ítélő bíránk. Amikor Jézus ezt a vacsorát követően másnap délben meghalt a kereszten, akkor mondott egy szót. Azt mondta, hogy elvégeztetett. És akkor a Biblia tanítása szerint a mi halálos ítéletünket, de egyben a mi felmentésünket is elvégezte. Ő akkor ott a mi bűneink miatt mi érettünk, mi helyettünk adta oda az ő bűntelen tiszta életét. És aki ezt elhiszi, aki ezt elfogadja, azt felmenti a jogerős, halálos ítélet alól. Mit jelent hinni Istenben? Mit jelent ezt elhinni, elfogadni? Azt, hogy én komolyan veszem, hogy az én halálos ítéletemet hajtotta végre Isten, az ártatlan Jézus Krisztuson. És ezt az ítéletet még egyszer nem fogja én rajtam végrehajtani. Tehát nem bűneim szerint cselekszik velem. Nem úgy fizet nekem, ahogyan én azt megérdemelném. Fel tudjuk mi ezt egyáltalán fogni? Fel tudjuk mi fogni, hogy Jézus Krisztus fizette ki az én adósságomat? Aki ezt hiszi, az bizonyos lehet abban, hogy ahogyan ezt a kenyeret majd a kezébe veszi, olyan valóságos bocsánatot kapott Jézus Krisztustól, ahogyan ezt a kenyeret majd a szánkba fogjuk tenni, ahogyan megrágjuk, ahogyan lenyeljük, ahogyan ez a kenyér egyé fog válni velünk, olyan valóságosan egyé válik a hívő ember is Jézus Krisztussal. Nagyon fontos dolog ezt tudnunk, hogy nem a kenyérrel jön be Jézus Krisztus az embernek a testébe. Nem a kenyérrel jön be Jézus a hívőbe, hanem amikor a kenyeret és a mustot mi magunkhoz vesszük, ez megerősíti a mi hitünket, hogy ezt Jézus lehetővé tette. Ő minket elfogad tisztára most, és kész hit által egyesülni velünk. Mert milyen valóságosan mi magunkhoz veszük ezeket a szent jegyeket, olyan valóság ez a lelki esemény is. Erősíti a mi hitünket. Ez úrvacsora nélkül is valóság. Nem az úrvacsora teszi ezt lehetővé. Nem az úrvacsora teszi ezt valóságossá, de szüksége van a mi kételkedő hitünknek erre. Ezért adta Jézus ezt az alkalmat. Szüksége van a mi kételkedő hitünknek, hogy erősítést kapjon, hogy mi láthassuk, hogy mi megfoghassuk, hogy mi lenyelhessük ezeket a szent jegyeket. És ez erősíti a mi hitünket, és komolyan vesszük azt, amit mi olvastunk Jézus Krisztusról, amit mi hallottunk Jézus Krisztusról, amit mi tanultunk őróla. Elég lenne elolvasni is, és elég lenne hallanom is. De mivel azonban nem elég, mert a hitünknek erősítésre van szüksége, mert nagyon gyenge a mi hitünk, ezért rendelte Jézus az úrvacsorát, hogy erősödjön a mi hitünk ezáltal. És negyedévről negyedévre mi mindig közelebb kerülünk Jézus Krisztushoz, mi megfoghatjuk ezt a kenyeret, a kezünkbe vehetjük ezt a poharat, és biztosak lehetünk arról, hogy Jézus Krisztusnak a kegyelme is ugyanilyen valóságos a mi életünkben. Biztosak lehetünk abban, hogy Jézus Krisztus helyettünk meghalt, és mi azért bocsánatot kaphatunk. De ez a Jézus Krisztus feltámadt és él. És ez a Jézus Krisztus ugyanolyan valóságosan jelen van a mi életünkben, mint amilyen valóságosan itt van a kenyér és a pohár is az asztalon. És tudjuk azt is, hogy ez csak szerény előképe annak a nagynak, annak az igazinak, annak a véglegesnek, annak a tökéletes közösségnek, ami felé haladunk, amire minket elhívott Jézus Krisztus. Addig is, amíg arra sor kerül, itt szépen le kell hajolnunk, át kell élnünk azt, hogy mi összetartozunk. Erre tanít bennünket az úrvacsora, erre is tanít bennünket az úrvacsora. Meg kell tapasztalnunk azt, hogy most én segítek neked. Legközelebb te segítesz nekem. És nem tartjuk számon azt, hogy ki kinek tartozik, ki mennyivel tartozik. Miért? Mert én vagyok az, aki mindenkinek tartozom. Mert annyit kaptam az én megváltó Uramtól, hogy azt képtelen vagyok. Képtelen vagyok továbbadni. Az teljes mértékben eladósított engem. Ebből erősödik meg az, aki helyesen úrvacsorázik. Hozzuk bűneinket, és vágyjunk a bűnbocsánatra. Ez a bűnbánat, ha valóban megvan, hogyha ez a bűnbánat valóban őszinte a mi szívünkben, akkor minden úrvacsorai Isten tisztelet egy kicsit hasonlít a gyászszertartáshoz, hasonlít egy temetéshez. Minden ilyen úrvacsorai alkalmon, amikor eljövünk ide, egy kicsit szomorú arccal, magunkba roskadva, bűneinkre koncentrálva jövünk. És ez szükséges is, minden úrvacsorán. Valahol ott van bennünk az, hogy bocsánatot kérünk a mi bűneinkért. Végig gondoljuk a mi életünket. Viháncolva, bűnbánat nélkül, senki ne úrvacsorázzék, mert ez nem annak az alkalma. Valamennyiünknek tudni kell azt, hogy mi mire kérünk bocsánatot. Viszont ott kell lenni a szívünkben annak az örömnek, hogy van bocsánat. Van bocsánat a mi bűneinkre. Ahogy a kenyeret megfogtam, ugyanúgy vegyem komolyan a bocsánatot is. Nem nézegetjük a lelkész kezébe a kenyere, hanem elvesszük, és nem dobjuk el, hanem mit teszünk azzal a kenyérrel? A szánkba fogjuk venni, megfogjuk azt a kenyeret, az enyém lesz az a kenyér, valóságosan az enyém lesz az a kenyér. Na így kell megragadnunk nekünk is Istennek a kegyelmét. Mert Isten egy kegyelmes Isten. Utána nem bizonytalankodni abban, hogy vajon megbocsájtott az Isten? Vajon tényleg megbocsájtott nekem? Még arra a bűnre is van bocsánat? Vagy arra már nincs bocsánat? Vajon helyes volt-e a bűnbánatom? Vagy nem volt helyes a bűnbánatom, amit én most tettem? Meg van ígérve. Nagyon világosan megígérte Isten, hogyha megvalljuk a mi bűneinket. Hogy folytatódik? Hű és igaz, hogy megbocsássa a mi bűneinket. Akkor mi a feladatunk? Adjunk hálát ezért. Komolyan venni a bűnbocsánatot azt jelenti, hogy én megköszönöm Istennek. Ott mindjárt megköszönöm. És utána mi megy végbe egy emberben? Ha én bűnbocsánatot kaptam. Ha én megköszöntem ezt a bocsánatot, akkor ennek az öröme fog bennem élni. És nem az a bűnbánat, amivel odajöttem. Mert az a bűn már nincs többé az én életemben. Meg kell értenünk. Az a bűn nincs többé az életemben. Ő eltörölte azt. Én sem emlékeztessem magamat rá. Vagy ha eszembe jut. Mert néha azért eszünkbe jut. Akkor mit tegyünk vele? Adjunk hálát érte. Ez is egy ok a hálaadásra. És adjunk hálát érte. Mondjuk el Istennek, hogy köszönöm, Uram, hogy te megbocsájtottad ezt a bűnemet is. Az ördög gondoskodik arról, hogy újra és újra eszünkbe juttassa a mi bűneinket, a mi megbocsájtott bűneinket. De ez legyen újra és újra egy indíték arra, hogy mi hálát adjunk Istennek. Adjunk hálát a keresztért, az ő feltámadásáért, hogy készen van a helyem, majd azon a nagy-nagy vacsorán. És háláthatok azért is, hogy itt vannak azok a testvéreim, akiknek én szolgálhatok. Itt vannak azok a testvéreim, akik vágynak arra, hogy kapcsolatban legyenek velem, akik szeretnek engem, hogy összetartozunk valamilyen szinten, csupa ok a hálaadásra. Minden úrvacsorának egy hálaadásnak kell lenni. Ne hiányozzék a hálaadás a mi úrvacsorai Isten tiszteletünkből, és a mi magatartásunkból sem. Ami megértettük az úrvacsorának a célját, akkor a gyakorlati kérdések is már világossá válnak a mi számunkra. Hogyan készüljünk az úrvacsorára? Nézzünk meg egy-két gyakorlati kérdést. Hogyan készüljünk az úrvacsorára? Vannak, akik úgy készülnek, hallottam már ilyet is, hogy összeírják az ő bűnüket, egy füzetet vezetnek, és összeírják a bűnüket, és ezt tartalékolják egészen az úrvacsoráig. És amikor az úrvacsorára kerül sor, akkor itt megvallják az Istennek az ő bűneiket. Miért kell az úrvacsoráig várni ezzel? Nincs szükség erre. Mihelyt Isten rámutat az életünkben bármely bűnre, amit ő ellene vétettünk, vagy a másik ember ellen vétettünk, azt ott mindjárt megvallhatjuk. Ott mindjárt meg kell vallanunk. És biztosak lehetünk abban, hogy amit mi megvallottunk, akkor ő azt megbocsájtotta nekünk. Mikor ne vegyünk úrvacsorát? Vannak olyanok is, akik úgy gondolják és úgy gondolkodnak, hogy akkor ne vegyünk úrvacsorát, és nem szabad akkor úrvacsoráznom, ha ott semmi konkrét bűn nem jut az én eszembe. Egyrészt Isten gondoskodik arról, hogy tisztogassa a mi életünket. van ott bűn bőven. És Isten tudja azt, hogy mit, mikor kell előhoznia az én életemben. De csak azért teszi ezt, hogy megtisztítson bennünket. De ha nem is lenne konkrét megvallani való újabb bűnünk úrvacsora előtt, akkor is ott az alkalom a hálaadásra, amiről az előbb beszéltem. Mondjuk el Istennek, hogy köszönöm azt, hogy a múltkor olyan csúnyán viselkedtem. Uram, köszönöm azt, hogy amikor én ezt megvallottam neked, te megbocsájtottad. Ezért is hálát lehet adni. Urunk, te megbocsájtottad ezt nekem. Adjak hálát a bocsánatért, és mindenképpen törekedjek arra, hogy ez a bűn ne ismétlődjön meg az én életemben. Ne kövessem el újra és újra. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, és ez is nagyon gyakran előfordul, úgy gondolják, hogy akkor igazi az úrvacsorázásunk, hogyha nagy súllyal nehezedik ránk a mi bűneinknek a terhe. Ha valaki nagyon átéli a bűnbánatból a bánatot, ha nem érzi eléggé a bűneinek a súlyát, akkor nem mer úrvacsorázni, vagy rossz lelkiismerettel veszi magához ezeket a szent jegyeket. Kedves testvérek, a Biblia sehol nem beszél érzésekről. Nem mondja azt a Biblia, hogy mennyire kell érezni, még azt sem mondja, hogy feltétlenül sírni kell a bűneink miatt. Voltak és vannak ma is, akikre úgy rászakad a bűnnek a terhe, és valóban sírva borulnak Isten elé. És ez nem baj. Jön az ember életében ilyen is. Aztán vannak ma is olyanok, akik úgy jönnek úrvacsorázni, hogy a szemükben örömkönny csillog. Olyan jó dolog ez. Isten előre megbocsájtotta az ő bűnüket, amikor bocsánatot kértek Istentől. És újra hálát adhatunk Istennek úrvacsorázás közben. Ezekért az örömkönnyekért is. Ezért, hogy ő bocsánatában részesültünk. De nem a könnyek minősítik, hogy valaki helyesen úrvacsorázik-e vagy nem. Nem az minősíti, hogy eléggé bűnösnek érzi magát, vagy nem érzi bűnösnek. Érzésekről a Szentírás nem beszél. Mit mond az ige? Azt mondja, hogy adjatok igazat Jézus Krisztusnak. Adjatok igazat neki. Nem az érzések szintjén történik ez. Adjak igazat neki, amiről ő azt mondja, hogy hamisság, amiről ő azt mondja, hogy tisztátalanság. Ott én sem magyarázom a bizonyítványomat, hanem azt mondom, hogy igen, Uram, ez tényleg hamisság volt. Ez tényleg tisztátalanság volt. És azért ott legbelül mi tudjuk ezt. Legbelül mi érezzük ezt. Nagyon sokszor mentegetjük magunkat. Nem merjük kimondani azt, hogy Uram, ez valóban bűn. Én ezt nem akarom tenni. Te azt mondtad rá, én ezt elfogadom. Ez az, amit nem akarok tovább folytatni. Az eddigiekre pedig kérem a te bűnbocsájtó kegyelmedet. Nem kell, hogy az érzelmek a maximumon pendüljenek meg. Amikor Pál apostol végigmondja az úrvacsora szereztetését, ugyanúgy, ahogyan ő azt Jézus Krisztustól is hallotta, akkor pontot tesz, gondolatjelet tesz, és néhány megjegyzést is tesz hozzá. És azt mondja, hogy annak érdekében, hogy ez a lelkület megfelelő legyen, és ez a hála és a tisztelet valóban megújuljon bennetek, és még sokáig is maradjon, azt mondja, hogy vizsgálja meg az ember saját magát. Vizsgáljuk meg saját magunkat. Mit jelent ez? Mit jelent ez, hogy vizsgálja meg az ember saját magát? Ez nem jelenti, hogy valami önkínzó álhatatossággal. Én addig keressek magamba, addig kutassak magamba, míg valami bűnre nem bukkanok. Nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy odaállhatok Isten elé, és újra végig gondolhatok. Végig gondolhatom azt, hogy milyen az én életem. Hogy az én életem milyen nyomorúságos élet. És tényleg, milyen páratlanul nagy az ő kegyelme és irgalma. És milyen nagy dolog az, hogy ezt megragadhatom. Ha ez a kettő komoly, akkor magától jön a harmadik is. Hogy én hálából csak ugyan neki akarok élni. Hogyha én rájövök ezekre, akkor hálaadás lesz az én szívemben. Felmerül a kérdés, és felmerülhet az a kérdés is, hogy megállhatok én itt az úrvacsora előtt is. Magamhoz vehetem ezeket a szent jegyeket, ha például reggel feszekedtem a gyerekeimmel, vagy idegesen jöttem el otthonról, mert összevesztem a feleségemmel. Igen. Akkor is magamhoz vehetem ezeket a szent jegyeket, hogyha én megbántam ezt, és én változtatni akarok az én életemen. Nem csak magamhoz vehetem, hanem fontos és szükséges az, hogy éppen ilyenkor vegyük magunkhoz. Az úrvacsoránál mindig az a lényeg, hogy hogy állok én meg az úrvacsorai asztal előtt. Vajon úgy fogok-e elmenni erről a helyről, ahogy ide jöttem, vagy változás megy végbe az én szívembe. Ez a lényeg. Amikor kezünkbe vesszük a kenyeret, amikor kezünkbe vesszük a poharat, vagy most nem sokára kimegyünk, és leborulunk az én testvérünk előtt, és megmossuk az ő lábát, akkor erre gondoljunk. Akarok én változni? Más ember akarok-e én lenni? Ez az úrvacsorának az igazi kérdése. És akkor nem veszem méltatlanul magamhoz ezeket a szent jegyeket, ha ezekre igennel tudok válaszolni. Az, hogy méltatlan, nem azt jelenti, nem az ember személyét jelenti, hanem hogy hogyan viselkedik az úrvacsorán, hogyan gondolkodik az úrvacsora lényegéről. Adja meg Isten azt, hogy mi át tudjuk élni ennek a jelentőségét, ennek a cselekménynek a jelentőségét. És amikor ott lesz a kenyér a kezünkben, amikor ott lesz a pohár a kezünkben, amikor leborulunk a másik ember előtt, akkor tudjunk hálát adni Istennek. Tudjunk hálát adni azért, hogy ő kegyelmes Isten, és ő ugyanolyan valóságosan megbocsátja a mi bűneinket. Amen. Isten ígéje után János evangélium a 13. fejezetéből a lábmosás szereztetési ígéjét olvasom. Kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel, mikor az ígét olvasom. Jézus felkel a vacsorától, leveti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköti magát. Azután vizet tölte a medencébe, és kezdi mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amellyel körül vala kötve. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és felső ruháját felvette, újra leülvén mondanéki: értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester, megmostam a ti lábaitokat. Néktek is meg kell mosnotok egymás lábait, mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Jézus Krisztus példát adott nékünk azzal, hogy ő megmosta a tanítványok lábát. És azt mondta, hogy nekünk is meg kell mosnunk egymás lábait. Mi is gyakoroljuk ezt most. Megkérem a diakónus testvéreket, hogy segítsenek ennek a szertartásnak az elvégzésében. És akik itt vagy maradunk bent, énekeljünk énekeket, és most a gyerekeket is szeretném kérni, hogy maradjanak bent, foglaljatok helyet, és míg a testvérek meg az anyukák kimennek lábat mosni, most addig a gyerekeknek is szeretnénk énekelni együtt velük, és majd egy gyerektörténetet is elmondani. Kérdezni tőletek először, hogy tudjátok-e azt, hogy most mi folyik ott kint, ahová kimentek a szüleitek, anyukátok, apukátok? Mit csinálnak ott kint? Lába. Tessék? Igen?
Megmossák.
Megmossák egymás lábát, igen. És miért csinálják ezt? Mit gondoltok? Tessék? Igen, mert Krisztus is megmosta a tanítványok lábát. Más valaki? Igen, tehát ahogyan itt a... Tessék?
Mert a tanítványok is megmosták egymás lábát.
Igen, utána később majd a tanítványok is megmosták egymás lábát, és Jézus is, ahogyan az előbb is, a ige hirdetésben hallottátok, hogy Jézus is ezt parancsolta, ezt írta az igében, hogy ti is ezt tegyétek, és ezt cselekedjétek. De mégis, miért olyan fontos az, hogy megmossák egymás lábát? Mit jelképe, mit jelenthet ez? Tudjátok? amikor Jézus megmosta a tanítványok lábát, miért mosta meg Jézus az ő lábukat? Miért mosta meg Jézus a tanítványok lábát? Miért szoktunk általában lábat mosni? Vagy fürödni?
Hogy tiszták legyünk.
Nagyon jó, köszönöm szépen. Hogy tiszták legyünk. Tehát azért szoktunk lábat mosni, azért is fürödni, hogy tiszták legyünk. Jézus is, mikor a tanítványokkal ment, egy hosszú-hosszú úton ment, és mikor megérkeztek, akkor az volt a szokás, hogy szolgák voltak a háznál, és ezek a szolgák megmosták az érkezőnek a lábát, mert poros volt a lábuk. Nem ilyen zárt, nem is ilyen zárt cipőbe jártak akkor, hanem papucsba, és ahogy mentek a porba, poros volt, és ez volt az első tett, az első cselekedet, hogy fogták, leültek, és a szolgák megmosták a lábukat, és tisztán mehettek be a lakásba, a szobába. Tehát nagyon jól mondtad, hogy ez egy, ezkor megtisztultak. De ez valamit mást is jelent a mi számunkra. Igen?
Hogy megtisztuljon a szívünk.
Igen. Itt nem arról van szó, hogyha itt most megmossuk egymás lábát, nem arról van szó, hogy valakinek nagyon koszos a lába, és hogy megmossuk, hanem ez egy jelképes cselekedet. Ugyanúgy, mint itt az asztalon is a pohár és a kenyér, ezek is egy-egy jelképek, ugyanígy a lábmosás is egy jelképes cselekedet. Azt jelenti, és nagyon jól mondtátok, hogy ez megtisztítja, megtisztul az ember, megtisztul az embernek a szíve. És ez egy alázat is, hogy én meghajolok a másik előtt, mert amikor a lábot másik embernek megmossuk a lábát, akkor meg kell hajolni előtte, meg kell hajítani magunkat. És ez egy alázatnak a jele, és Jézus ezt is akarja tanítani nekünk. Nagyon fontos az, hogy mi megtisztuljunk a bűntől. Mi valamennyien bűnösök vagyunk. A Biblia ezt tanítja, hogy mi valamennyien bűnös emberek vagyunk. És Jézus Krisztus valahol meggyőz a bűnről. Hogyha ti valami rosszat tesztek, csináltatok már rosszat? Akkor tudjátok, hogy az rossz? Általában. Ha rosszat csináltok, tudjátok, hogy rossz? Igen? És honnan tudjátok? Igen?
Hogy az a neve, hogy rossz.
Tessék, hogy?
Hogy az a neve, hogy rossz.
Hogy az a neve, hogy rossz. Na jó, az a neve, hogy rossz, de...
Rossz.
Éreztek valami? Mit éreztek olyankor? Lelkiismeret furdalást. Úgy nem akartok anyukátok vagy apukátok szeme elé kerülni, igaz? Hogyha ha mondjuk eltörtök valamit, akkor nem akartok oda kerülni anyukátok elé, igaz? Ne olyan, és remélem, hogy nem csak azért, hogy júj, most meg fog verni, hanem érzitek, hogy ezt most nem jól csináltam, nem jól tettem. Isten is ugyanígy meggyőzi az embert, hogyha rosszat tesz. Titeket is ugyanígy, és bennünket, felnőtteket is. Hogy érezzük azt, hogy valamit nem jól tettünk. Hogy tudunk megszabadulni ettől a rossztól? Ezt szeretném nektek most egy kicsi példával bemutatni. Hogy tudunk mi, és hogy tudtok ti úgy igazából jók lenni. Most tudom, hogy nektek nagyon-nagyon jó a képzelő erőtök, igaz? Képzeljétek el, hogy itt teljes sötétség van ebben a szobában. Csukjátok be a szemeteket, igaz? Nagyon könnyű. Becsukjátok, és teljes sötétség van ebben a szobában. És szeretnénk, akkor elképzeltétek, most nagyon sötét van, nem látjátok egymást, engem sem láttok, igaz? Senkit nem láttok. De innen ezt a sötétséget valahogy ki kellene szorítani, hogy ne legyen sötétség ebbe a szobában. Hogy tudjuk kiszorítani ezt a sötétséget? Tapogatjuk, de attól még sötét lesz. Jön valaki először is, és azt mondja, hogy vegyünk egy hólapátot, és lapátoljuk ki a sötétséget. Mit szóltok hozzá? Jó ötlet, kezdjük el. Veszünk a hólapátot, és elkezdjük lapátolni a sötétséget. Egy óra hosszáig lapátoljuk a sötétséget. És még mindig sötét van. Még mindig sötét van ebben a szobában. Jön valaki más, és azt mondja, hogy ez hülyeség, hogy lapátoljuk a sötétséget. Hát söpörjük ki a sötétséget. Mindannyiótoknak ad egy söpüsz. Gyerünk, söpörjük a sötétséget. Sikerülni fog?
Nem.
Ugyanolyan sötét fog maradni. Jön egy harmadik valaki is, és ő azt mondja, hogy mindjárt, hogy toljuk ki a sötétséget. Toljuk, egy óra hosszát toljuk a sötétséget. Sikerül kitolni?
Nem
sikerül kitolni. És akkor jön egy másik valaki, igen.
És azt mondja, hogy kapcsoljuk fel a villanyt.
És akkor megfogja a kezedet, és oda visz a villanykapcsolóhoz.
Kapcsolod le!
És látjátok? Világosság lett.
Sötét van.
És most már világosság lett. Na, ugyanígy van, és ugyanígy van a mi bűneinkkel is. Az ember teljesen sötét, mikor rosszat tesz, rosszat csinál. És nagyon sokszor próbálhatunk a saját erőnkből, próbálhatjuk kilapátolni azt a bűnt, próbálhatjuk kisöpörni azt a bűnt, próbálhatjuk kitolni azt a bűnt. A saját erőnkből ez nem megy. Nagyon sokszor, ha rosszat csináltok, akkor félhettek attól, hogy úgy most megver anyukám, és most azért nem csinálom. De ettől még ti ugyanolyan rosszabb lesztek. Egyetlen egy megoldás van. Az, hogy fel kell kapcsolni a villanyt. És nem a cselek, nem az a tett, az a cselekedet, hogy most oda mentem a villanykapcsolóhoz, hanem az a tény, hogy világos lett. Az volt az, ami világosságot hozott ide a szobába.
Tessék? Mi van, ha nincs belugva a konnektor?
Hát itt nincs konnektor, a kapcsolónál nincs konnektor. Azt csak fel lehet kapcsolni.
Na, vagy, ugyan... vagy nincs égő a lámpában.
Hát az egy nagyon nagy baj. Az egy nagyon nagy baj. Tudjátok, a lényege az ennek a történetnek, hogy ti a saját erőtökből nem tudtok megszabadulni a bűntől. De ha oda mentek Jézus Krisztushoz, és Jézust kéritek, hogy drága Jézusunk, szabadítsál meg bennünket, akkor ő képes megszabadítani. És akkor ti is nem fogjátok legközelebb azt a rosszat megtenni. Emlékezzetek erre a söprésre, meg tolásra, meg hólapátolásra, hogy nem a saját erőtökből szabadultok meg a bűntől. És ez történik minden úrvacsorakor is, hogy amikor megmossuk egymás lábát, meg majd magunkhoz veszük ezeket a jegyeket, akkor Istent kérjük, hogy ő szabadítson meg a mi bűnünktől. És ne magunk akarjunk megszabadulni. Jó, köszönöm szépen, ezt szerettem volna nektek elmondani.
gyülekezet a kenyér szereztetési igényét a következőképpen olvasom. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöreti, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Szerető mennyei jó édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy most részesülhetünk ezekben a szent jegyekben. Urunk, köszönjük néked a te kegyelmedet, köszönjük néked a te jóságodat, amellyel elárasztottál bennünket az elmúlt negyed évben is. Olyan sokszor megtapasztaltuk azt, hogy te ott vagy velünk, ott vagy mellettünk. Urunk, nem tudjuk méltóképpen meghálálni ezt neked. Kérünk téged, hogy te legyél velünk ezen az alkalmon is. Add meg, hogy még inkább megerősödjön a mi hitünk. Segítsél meg bennünket, hogy amikor a kenyeret a kezünkbe vesszük, akkor valóságban érezzük a te kegyelmedet. Kérlek, te áld meg a kenyeret itt az asztalon. És kérlek, segítsél bennünket abban, hogy a mi hitünk soha el ne fogjon. Utána Jézus megtörte a kenyeret, a következő szavakkal adta azt a tanítványainak: vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Jézus hasonlóképpen a poharat is vette, minek utána vacsorált, ezt mondván: ez a poháram az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljövem. Szerető mennyei jó édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy a kenyér után poharat is magunkhoz vehetjük. Urunk, ez a te véredet jelképezi, amit mi érettünk bontottál a Golgotán. Te voltál az, akinek a fejére tették a tövis koronát. Te voltál az, akit megkorbácsoltak, mi helyettünk, pedig mi érdemeltük volna meg. És te vitted a keresztet fel a Golgotára, és téged feszítettek ki a keresztre. Urunk, te voltál az, aki meghaltál érettünk. Kérünk téged, hogy segítsél most meg, hogy mi mindezt még inkább át tudjuk gondolni, és valóságosra tenni a mi életünkben, hogy mi érdemeltük volna meg a halált. Mi érdemeljük meg a mi bűneink miatt azt, hogy mi örökre elveszünk, de te ezt magadra vetted. Urunk, kérünk téged, hogy add meg, hogy ezen túl mi életünket még inkább neked tudjuk szentelni. Segítsél meg bennünket, hogy még inkább néked szolgálva tudjunk segíteni a mi embertársainknak. Urunk, és kérlek téged, hogy te add meg nekünk azt is, hogy amikor mi a kezünkbe vesszük a poharat, amikor valóságosan érezzük azt, hogy megtisztítottál bennünket, és újra tiszták vagyunk a mi bűneinktől. Kérlek, áldj meg a poharat a te kegyelmedből. Amen. Igyatok ebből, mert ez az én vérem az új szövetségnek vére, amely sokakért kivontatott bűnöknek bocsánatára. Amikor Jézus és a tanítványai vacsoráztak, Jézus a következő szavakkal fordult a tanítványokhoz: mostantól fogva nem iszom a szőlőtőnek ebből a terméséből mind a manapig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. És dicséretet énekelvén kimenének az olajfák hegyére. A 17-es számú ének minden versét énekeljük el. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.